Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvassuk Ézsaiás próféta könyvéből a 40. rész 13. versétől a 31. versig. Ézsaiás próféta könyvének 40. részében a 13. verstől így szól hozzánk Isten igéje. Kicsoda igazgatta az Úr lelkét, és ki oktatta őt, mint tanácsosa? Kivel tanácskozott, hogy felvilágosítsa őt, és tanítsa őt igazságösvényére, és tanítsa ismeretre, és oktassa őt az értelem útjára? Íme a népek, mint egy csöpp a vederben, és mint egy porszem a mérleg serpenyőben, olyanoknak tekintetnek. Íme a szigeteket, mint kis port emeli föl. És a Libánon nem elég a tűzre, és vada sem elég az áldozatra. Minden népek semmik ő előtte, a semmiségnél és ürességnél alábbalónak tartja. És kihez hasonlítjátok az Istent, és minőképet készítetek őróla? A bálványt a mester megönti, és az ötvös megaranyozza azt, és olvaszt ezüst láncot rejá. Aki szegény íj áldozatra oly fát választ, mely meg nem rothad, okos mestert keres, és oly bálványt állít, mely nem ingadoz. Hát nem tudjátok, és nem hallottátok-e? Hát nem hirdetetteté néktek elejtől fogva, hát nem értettétek-e meg a föld fundamentumait? Ki ül a föld kereksége fölött, melynek lakói, mint sáskák előtte? Ki az egeket kiterjeszti, mint egy kárpitot, és kifeszíti, mint sátort, lakásra? Ki a fejedelmeket semmivé teszi, és a föld bíráit hiába valókká változtatja? Még alig plántáltattak, még alig vettetének el, alig vert gyökeret a földben törzsük, és ő csak rájuk fuval és kiszáradnak, és őket, mint a polyvát, forgószél ragadja el. Kihez hasonlítotok hát engem, hogy hasonló volnék? Szól a Szent. Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremté azokat. Ő, aki kihozza seregüket szám szerint, minnyáját nevén szólítja, nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen híjuk sincsen. Miért mondod, Jákob, és szólsz eként, Izrael, elrejtetett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem? Hát nem tudod? Nem hallottad-e, hogy örökké való Isten az Úr, aki teremté a föld határait? Nem fárad és nem lankad el. Végére mehetetlen a bölcsessége. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus által köszönjük néked, hogy ma is téged magasztalhatunk, dicsőíthetünk, aki csodálatosan teremtetted ezt a világot, aki hatalmas szavaddal fenntartod, gondját viseled, igazgatod, ahogy olvastuk itt az ígében. Köszönjük néked, hogy látsz minden egyes népet, látsz minden egyes embert, ismered sorsunkat, és noha semmik vagyunk hozzád képest, te mégis törődsz velünk, és ha bízunk benned, adod a te bölcsességedet, adod a te erődet, a békességedet, a vigasztalásodat, a kegyelmedet, a bocsánatodat. Kérünk téged, hogy segíts ma rád nézni, és amit elkészítettél személyesen, külön-külön részünkre, azt segíts elfogadnunk hittel. Köszönjük néked, hogy azért fordulsz hozzánk ilyen kegyesen, mert Jézusunk meghalt értünk a kereszten. Köszönjük, hogy az ő áldozata elég ahhoz, hogy téged irántunk jó indulatra hangoljon, és köszönjük, hogy érette, szeretettel fordulsz hozzánk. Hozzánk, akik megvalljuk előtted, hogy nem vagyunk szeretetre méltó emberek. Mennyi bűnt láthatsz a mi szívünkben, a mi életünkben most is. Rászolgáltunk volna a kárhozatra, ítéletedre, és köszönjük, hogy mégsem bűneink szerint bánsz velünk, hanem irgalmasan hajolsz hozzánk, és meg akarsz ajándékozni kincseiddel, sőt, önmagaddal. Köszönjük néked, hogy rád tekinthetünk, ebben a mostani helyzetben is, amikor körülöttünk mindenféle bajok, feszültségek, betegségek terjednek. Köszönjük néked, hogy fölemelhetjük a fejünket, hogy az igében olvastuk, és köszönjük, hogy rád tekinthetünk, ami örökké való mennyei édesatyánkra. Kérünk téged, hogy legyél közöttünk, és áld meg ezt az istentiszteletet, és majd a következőt is. Szenteld meg a mi gyülekezetünket. Amen. Kedves testvérek, énekeljük igehirdetésre készülve a 155. énekünket, a 155. dicséretünket, ami így kezdődik. Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Isten tiszteletünk alapigéit Máté evangéliumának 24. részéből hallgassuk a 35. verstől a 42. versig. Máté evangéliumának 24. részében a 35. verstől a 42. versig így szól hozzánk Isten igéje. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Arról a napról és óráról pedig senki nem tud. Az ég angyalai sem, hanem csak az én atyám egyedül. Amiképpen pedig a Noé napjaiban vala, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férhez mennek vala, mindam a napig, melyen Noé a bárkába méne, és nem vesznek vala észre semmit, míg nem eljött az özönvíz és minnyájukat elragadá, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Két asszony őrül a malomban, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti uratok. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim! Azzal foglalkozunk vasárnapról vasárnapra, hogy a velünk született egoizmusunk és Isten tagadásunk milyen tüneteket produkál. A mai alkalommal odaértünk az önelégségességhez. Ez is az egoizmusunknak, vagyis önistenítésünknek és az Isten tagadásunknak a következménye, önelégségesség. Ritkán használjuk ezt a szót, tudom, lehet van, aki még nem is hallotta ezt a kifejezést, de a filozófiában, pszichológiában, teológiában is használják. Ha valaki figyelemmel kíséri Ferenc pápának a beszédeit, akkor ő gyakran használja ezt a kifejezést. Kérdés az persze, hogy mit is jelent ez a kifejezés? Mit értünk ezen? Nos, itt és most azt értem ezen a kifejezésen, amikor az ember a lelke mélyén úgy érzi, hogy ő neki a boldogsághoz, békességhez Istenre nincs szüksége. Nincs szüksége Istenre. Calvin ezt írja, az emberek minden további nélkül hitelt adnak annak az álvéleménynek, hogy az ember önmagában is bőségesen elég ahhoz, hogy helyesen és boldogan éljen. Tehát az önelégségességen azt értem, hogy az emberek úgy érzik, legalábbis a bűnös emberek úgy érzik, hogy nekik Istenre tulajdonképpen nincs szükségünk. Amikor olvassuk a Zsoltárok könyvét, a 87. Zsoltárban van egy ilyen megjegyzés, hogy az Isten népe táncolva énekli, minden forrásaim te benned vannak. Tudnélik Istenben, belőle merítünk mindent, amire szükségünk van, az élethez, a boldogsághoz. De a mai önelégségességben szenvedő ember úgy gondolja, minden forrásom én bennem van. Átírjuk a Zsoltárt ilyen humanista szellemben. Minden forrásom én bennem van. Egyáltalán nincs szükségünk Istenre. Persze a Szentlélekre se, meg az Úr Jézusra se, meg a mennyei atyára se. Felesleges. Hiszen tökéletesen jól tudok családi életet élni nélküle, dolgozni, járni nélküle, tudok pihenni, szórakozni nélküle, akkor meg csak egy felesleges konc. Minek foglalkozzak én vele? Nyugodtan félretehetem, mert úgyse vesztek semmit. Hiszen mindaz, amire szükségem van az élethez, a boldogsághoz, bennem van. Elég vagyok én önmagamnak. Önmagunk hatása alatt álló emberek vagyunk, így fogalmazta az egyik gondolkodó a tévében, a napokban. Nincs szükségünk Istenre. Érdekes, hogy mennyire egybecseng ez azzal, amiről az Úr Jézus beszél a felolvasott igényben. Máté evangéliumában, illetve ugyanezt olvassuk Lukács evangéliumában is, elmondja, hogy mit talál akkor, amikor vissza fog jönni erre a földre, dicsőséges bíraként és a világ újjáteremtőjeként. Elmondja, hogy az emberek mit fognak csinálni, esznek, isznak, adnak, vesznek, házasodnak, férjhez mennek, kereskednek, és nem vesznek észre semmit, hogy eljött az Úr Jézus visszajövetelének a napja. És úgy csap le rájuk az a nap, mint ahogy Noé napjaiba lecsapott az özönvíz azokra az emberekre, akik nem várták ezt, hogy valami történni fog. Vagy mint Lót napjaiban, amikor eljött a Sodomára és Gomorára a tűzeső. Azok se várták ezt, de mégis megtörtént váratlanul. Olvassuk Jézus szavait, hogy úgy lesz az ember fiának napján, ahogy Máténál Noét említi, Lukásnál Noét, illetve még Lót napjait is, hogy úgy lesz. Hogy az emberek esznek, isznak, adnak, mintha Jézus úgy szépítene a dolgon. Mert ha elolvassuk Mózes első könyvéből, hogy mi volt Noé napjaiban, meg mi volt Lót napjaiban, akkor hát nem csak adtak, vettek, házasodtak, férhez mentek, hanem tele volt a világ gonoszsággal. Noé napjaiban is mondja az írás, hogy az emberek, Isten lenézett a földre, és látta, hogy az emberek szívének az alkotása ifjúságuktól kezdve szüntelen csak gonosz. Lót napjaiban lenézett az Úr Sodomára és Gomorára, Noé napjaiban legalább még házasodtak, férjhez mentek, Lót napjaiban már nem is házasodtak, nem is mentek férjhez, ott felrúgták Isten házassági rendjét már. Ott a homoszexualitás terjedt el. De Jézus erről a dekadenciáról, erről a romlásról, erről az üllésről, ami Noé és Lót napjait is jellemezte, nem beszél. Nem beszél a kapzsikról, a kicsapongásokról, a részegesekről, csak ilyen tisztességes emberektől, akik semmi más nem csinálnak, mint megművelik a földet, házasodnak, kereskednek, ültetnek, vesznek, adnak. Úgy tűnik, hogy minden rendben van, nem? Hiszen az emberek táplálkoznak, házasodnak, dolgoznak, ezek az életnek az alapvető dolgai. Hát csinálják a dolgukat, és mégis ennyi éppen elég. Ennél rosszabbat már nem lehet mondani. Tudnélik, Az egészből hiányzik az Isten. Amikor Jézus visszajön, akkor talál egy olyan világot, ahol az emberek csinálják a maguk hétköznapi dolgait, nem is kell, hogy elmondja Jézus, hogy még mennyi gonoszság lesz, csak csinálják a hétköznapi dolgaikat, dolgoznak, ezt csinálják, azt csinálják, rendben van. Csak közben az egészből hiányzik Isten. Hiányzik Jézus, hiányzik az Atya, hiányzik a Szentlélek. Az egész rendes, tisztességes evésből, ivásból és a többiből álló élet keresztül kasul gonosz. Gonosz, mivel nincs benne az élő Isten, az emberek úgy érzik, azon a napon is úgy fogják érezni, hogy Istenre nincs szükség. Szükségtelen az Isten. Ezt, hát vannak ilyen filozófikus gondolkodású emberek, akik Ockham borotváját használják érvként. Ockham az egy középkori teológus volt, aki azt mondta, hogy fölösleges nagyon elbonyolítani a dolgokat, igyekezzünk minél egyszerűbben megfogni az ügyeket. Hát az ateisták manapság gyakran előveszik Ockham úgynevezett borotvájt, hogy tudnilik egyszerűsítsük a dolgokat, és azt mondják ezek a mai ateisták, hogy például mondjuk azt, hogy Isten szükségtelen. Tehát borotvájuk ki őt, hogy így mondom most a gondolkodásunkból, az életünkből. De szükségtelen, csak elbonyolítja a dolgokat. Csak elbonyolítja a dolgokat. Összezavar mindent. Összebonyolít mindent, összekever mindent. Tegyük félre, sokkal egyszerűbb lesz az élet nélküle. Hát persze azt vannak nem annyira filozófikus gondolkodású emberek, ők azt mondják, hogy hát a természettudomány szükségtelenné tette Istent. Mert régen azt hitték az emberek, hogy Isten van ott valahol, és akkor ő megteremtette a világot, és akkor... De ma már tudjuk, hogy hát nem így keletkezett a világ, hogy valahol egy Isten szólt, aztán lett ez a világ, hanem hát volt mindig is anyag, vagy energia, aztán jött valami nagy robbanás, aztán így kialakult az élet, meg a sokszínűség tulajdonképpen magától, vagy véletlenül. Szóval ez így van, most már nem, a tudomány szükségtelenné tette Istent. Aztán vannak, akik nem filozófikusak, meg nem is a tudományra hivatkoznak, hanem a gyakorlati életre, és tényleg azt mondják, hogy hát nézd már meg te ember, hogy nem lehet élni az Isten nélkül. Hát nézzék körül magad körül. Hát lehet élni, még nem is feltétlen nagyon rosszul. Mi szükség van Istenre? Ahhoz, hogy megcsináljam az autómat. Vagy elmenjek a laboratóriumba, vagy meggyógyítsak egy beteget. Mi szükség van ehhez Istenre? Hát te éljél, nyugodtan lehet így élni. Utazgatsz a világba, élvezd a dolgokat. És akkor mindez valahogy lecsapódik egyébként a gyereknevelésbe is, mert sokszor a szülők mondják a gyerekeiknek, hogy hát állj a lábadra, fiacskám, kislányom vagy kisfiam, s hidd el, hogy elég vagy magadnak, becsüld magadat egy kicsit jobban, légy büszke arra, hogy te nem szorulsz rá másokra. Ezek a hívők, akik Istenre bíznak, ezek gyenge emberek, mert azért kell nekik, a gyengeségükből kell egy kapaszkod, akibe kapaszkodnak, de te neked nem kell, te légy erős és bátor, neked nincs szükséged semmiféle ilyen képzelt természet fölötti támaszokra, állj a lábadra, feszítsd meg az izmaidat, használd az eszedet. Aztán jönnek ezek az emberek, akik megvannak róla győződve, hogy Isten abszolút szükségtelen. Mi elegendők vagyunk magunknak. Ez az önelégségesség. Miben jelenik meg az önelégségesség? Kérdezem másodszor. Na ez az alapvető lelki beállítottságunk, hangulatunk, érzésünk, ez sok mindenbe testet ölt, például a kokáért a Biblia iránti abszolút közönyben. Tehát ha Isten nem érdekel valakit, meg szükségtelen tartjuk, a Bibliát is annak fogja tartani, mert a Biblia Isten beszéde. Hát én nekem nincs szükségem a Bibliára, ott porosodik a polcon, minek olvassam én azt. Sokkal fontosabb olvasmányaim vannak, mint például dél-magyar. Vagy Bibliát olvasni, minek. Vagy van itt elég világirodalom, amit még nem olvastam, mert hát azokat kezdem olvasgatni. Vagy nem is olvasok. Leginkább már ez van, nem is olvasok. nézem a tévét, a legújabb filmeket. Nem érdekel a Biblia engem. Persze, hogy nem érdekel. Isten nem érdekel, akkor a Biblia se fog érdekelni. Aki úgy gondolja, hogy ő elégséges magának, az nem fogja a Bibliát kutatni, és nem fog például imádkozni sem. Nem fog imádkozni. Esetleg a baj esetén, de még a baj esetén se feltétlenül, mert ezt is egy ilyen fölösleges dolognak tartja, hogy most valakihez forduljon, aki tulajdonképpen nincs. Meg minek is tulajdonképpen? Minek imádkozni? Minek kérni ettől az Istentől bármit is? Miért adjak neki hálát? Miért szólítsam meg egyáltalán? Ő szükségtelen. Most mi változik attól, ha kérem, vagy hálát adok neki? Fölösleges imádkozni. Időfecsérlés, a gyülekezetbe menni. Egy tiszta időpazarlás, ott a Bibliával, imádságokkal, énekkel, leésekkel, ezekkel foglalkozni. Tiszta időpazarlás, ennél sokkal fontosabb dolgokat lehet csinálni, nem? Ez szükségtelen. Szóval így gondolkoznak az emberek. Nem mondhatunk még egy pár példát, fölírtam magamnak még egy párat. Például, ha már a múltkor a megváltásról beszéltünk, minek itt valami természet fölötti segítségre számítani, hogy a dolgok jobbra forduljanak? Minek? Szükségtelen. Megoldjuk mi. Van elég tudomány, technika, megoldjuk. Mi mindent meg tudunk oldani, nem? Biztos meg fogjuk oldani ezt a vírus nyavaját is. Előbb-utóbb, majd csak elkapja valaki, vagy kitalál rá valami gyógyszert. Megoldjuk, minek itt Isten? Szükségtelen. Helyére áll a tudomány és a technika, megoldja. Úgy vannak, mint annak idején a világhírű csillagász, amikor megalkotta a maga kis kozmológiai modelljét, Laplace, és kérdezte, és előadta Napóleonnak, hogy szerinte a világ hogy néz ki, meg hogy keletkezett, és akkor mondja, hogy Napóleon, hogy és Isten hol van a rendszeredben? És azt válaszolta a nagy csillagász, hogy felség, erre a hipotézisre nincs szükségem. Neked nincs szükségem. Erre a hipotézisre, mint Isten, nincs szükségem. Hát itt van az eszem, itt van a tudomány. Mindent tudunk. Isten, minek? Szükségtelen. Szükségtelennek tartja az ember nem csak a világ megváltásához, hanem például az értékrendszer megalapozásához is. Tehát nem Isten, mi köze van Istennek az igazsághoz, vagy a szépséghez, vagy a jósághoz? Ugye a hívő ember, mi azt mondjuk, hogy Isten maga a legfőbb igazság, vagy az abszolút igazság, vagy ő a legfőbb jóság, vagy a legfőbb szépség. Ő az értékeknek az alap, nem csak hogy hát az alapja, de ő hordozza magában, mint élő személy az értékeket. És valamiről csak ránézve tudjuk megállapítani, hogy az jó, vagy szép, vagy igaz, vagy csúnya, vagy hamis, vagy gonosz. Csak ránézve, ő a viszonyítási pont. De az ember, aki azt mondja, hogy szükségtelen az Isten, az elutasítja őt, mint az értékek alapját. És onnantól kezdve ő határozza meg. Én mondom meg, hogy mi a jó. Én mondom meg, hogy mi az igaz. Én mondom meg, hogy mi a szép. És ez elég. És nekem ne szóljon be senki. Elég vagyok én az értékek megalapozására. Értitek ezt a mentalitást, testvérek, hogy az ilyen ember ez valahogy teljesen abba a hitbe ringatja magát, hogy ő elég önmagának. És hogyha itt egy picit engedjétek egy rövid kis kitérő, hogyha ennek alaposan utána gondolunk, akkor ez valami borzasztó, gonosz dolog. Tudnilik, ha valaki elég önmagának, az az Isten. Úgy nevezik a teológiában Istennek ezt a tulajdonságot, hogy autoszufficiencia, bocsánat a latin kifejezésért, önmagának való elégségesség. Ez ugyanezt jelenti. Tehát Isten azt mondja ez a tanítás, hogy nem szorul rá senkire. Például a Zsoltárok könyvében az 50. Zsoltárt olvassátok. Vagy Jézus szavaiból idézhetük János evangéliumából az 5. részben, amikor azt mondja, hogy Istennek élete van önmagában. Vagy Pál apostol az aténi beszédjében mondja, hogy az Isten emberek kezei által nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködne. A Biblia szerint Isten úgy mutatkozik be, mint akinek senkire nincs szüksége, és semmire nincs szüksége. Neki nincs szüksége rám, de még rátok se. Ő Isten akkor is volt, amikor nem volt még semmi teremtett világ. A Szent Háromság már létezett öröktől fogva. Isten megvan nélkülünk. Ő azért teremtette ezt a világot is, meg benne bennünket is, hogy a dicsőségét kifejezze, és legyenek, akik visszatükrözik az ő dicsőségét, akikben gyönyörködhet. Isten elég önmagának egyedül a világ mindenségbe, és ha mi belegondolunk, akkor mi mit igénylünk magunknak? Ugyanezt. Itt van a gonoszság, hogy olyanok akarunk lenni, mint az Isten. Egyébként nem lehetünk olyanok, majd mindjárt beszélünk róla. Képtelenség, hogy olyanok legyünk, mint ő. Egyikünk sem elég önmagának, hiába hitetjük el magunkkal. De amikor elhitetjük magunkkal, mégis és Isten szükségtelennek nyilvánítjuk mindenhez, akkor ezáltal magunknak vindikáljuk az ő tulajdonságát. Magunkra ruházzuk az önelégségességet, ami egyedül Istené, senki másé. És ebben megint itt van a mi mérhetetlen gonoszságunk, és Isten ellen való lázadásunk. Hogy jövök én ahhoz, hogy ami az övé, az ő tulajdonság, azt magamra ruházom? Hát ki vagyok én? Mégis ezt tesszük. Kitérőbe zárva. És a harmadik pontra érek. Mikor ér véget az önelégségesség? Mikor hagyjuk abba ezt a mentalitást? Mikor szegülünk ennek szembe, ezzel szembe? Mikor tagadjuk ezt meg? Mikor tesszük ezt le? Nos, azt gondolom, testvérek, hogy valahogy úgy kezdődik ez a dolog, nem mindig, de valahogy az a benyomásom, hogy sokszor mégis így történik, hogy az ember egyszer csak elkezd rájönni arra, mert olyan tapasztalatokra tesz szert az életbe, ugye kezd rájönni, hogy nem vagyok elég én önmagamnak. Nem vagyok elég önmagamnak. Valahogy, testvérek, hiába magyarázzák az embernek, amíg nem kezd valamit tapasztalni ebből, addig nem jön rá. Igazán nem tud rájönni. Bele kell ütközünk a saját határainkba. És ez úgy szokott történni, hogy találkozunk nálunknál erősebb tényezőkkel, amik bennünket jó telibe találnak. Testileg is, érzelmileg, lelkileg, mindenhogy. Jön egy betegség, puf, gyógyíthatatlan, rákos beteg vagy, mondja valaki. Na, megpróbálunk persze küzdeni, meg van valami kis segítség, de azért mégis az ember egy kicsit úgy megfelhőzik ilyenkor. Akkor jön egy baleset a közelünkbe. Mondjuk a családtagunkat valami éri, lehet, hogy belehal. És ott állunk, és nem bírjuk visszahozni, bárhogy is szeretnénk. Nem tudjuk visszahozni. Tehetetlennek bizonyulunk. Vagy mi van, amikor az embert félelmek rohanják meg? Megpróbálja ezeket a félelmeket, szorongásokat legyőzni, de egy csomó ember nem tudja legyőzni őket, hanem elfogják, és mint egy ilyen vas marokba szorítják a lelkét, és fél, mondjuk leginkább a haláltól. És nem tud ezen e fölé emelkedni. Van, akit a depresszió száll meg, hogy így mondjam, és egyszerűen ha beszélgetetek már ilyen emberrel, vagy netalántán átéltetek ilyet, akkor tudhatjátok, hogy hiába mondunk mi bármit, a depressziós ember úgy érzi, hogy képtelen fölül emelkedni önmaga depresszióján. És képtelen önmagán segíteni. Képtelen, tehetetlen, hiába. Másik ember küszködik a lelkiismeret furdalásával. És próbálja valahogy ezt megoldani, vagy feloldani, de egyszerűen nem bírja újra, és valahogy egy kicsit megnyugtatja magát, aztán újra rátör. És nem bír mit kezdeni vele. Tehetetlen vele szemben. Tehát valahogy átéljük, valahogy valamilyen formában, testileg, lelkileg, valahogy megtapasztaljuk, hogy mennyire korlátozott emberek vagyunk. Hát most is ezt éljük át, nem? Most persze... Igyekezünk egymástól valamennyire kicsit távolabb ülni, meg nem fogunk kezet, meg nem puszilkodunk, meg nem nagyon megyünk olyan helyekre, ahol máskor el szoktunk menni, meg itt is megváltoztattuk egy kicsit a gyülekezetnek a rendjét, emiatt a vírus miatt.
Látjuk, hogy a kormány is milyen rendelkezéseket hoz, az operatív törzs milyen ajánlásokat ad ki. Látjuk, halljuk ezeket, de mégis az ember érzi, hogy itt valami, ahogy miniszterelnök mondta, ismeretlen ellenséggel állunk szembe, akin nem tudunk diadalmaskodni. Mert nem tudjuk, hogy ki ez, mi ez. Itt is szembesülünk ezzel a gyengeségünkkel, a tehetetlenségünkkel. De nem csak itt, testvérek, hanem aztán valahogy Isten tovább visz minket, és elkezdjük olvasni a Bibliát, és egyszer csak szembesülünk Istennek a dicsőségével. Hogy ő kicsoda, milyen. Hogy ő szent Isten, hogy mindenek fölött áll. Hogy nincs benne bűn, hogy mindenható, hogy minden tudó. És valahogy a végtelenségével szembesülünk, és minél inkább látjuk a végtelenségét, annál inkább kezdjük megérezni azt, hogy mi mennyire kicsik vagyunk hozzá képest, mennyire gyengék vagyunk. Egy elég döbbenetes dolog ez. Akkor is szoktuk érezni egyébként ezt a hasonló dolog, amikor fölnézünk az égre, csillagos égre, nem? Lehet, hogy voltatok már így ezzel az élménnyel, hogy fölnéz az ember, és akkor egyszer csak rászakad a... Lőjétek már le ezt a telefon, drága. Rászakad a csillagos ég. És akkor mi vagyok én itt? Egy porszemnél is kisebb. Tehát látom Isten dicsőségét. És akkor egyszer csak az ember szembesül azzal is, hogy én mennyire kicsi vagyok. De nem csak, hogy kicsi vagyok, hanem én ki vagyok szolgáltatva a halálnak is. És ráadásul még bűneim is vannak. Mikor elkezd rájönni az ember, hogy ő kegyelemre szoruló ember. Mert az Isten ellen lázadt. És a helyére tört. És próbálkozik a megváltásra, de hallja, hogy van egy másik út, a Jézus, aki megváltott engem, mert nem tudom magamat megváltani, nem vagyok elég ahhoz, hogy megváltsam magamat. Jézus halt meg a bűneim miatt. Ő szerzett nekem kegyelmet. Ezt kínálja föl nekem Isten a Bibliában, az evangéliumban. És az ember kezd úgy a helyére kerülni, hogy én egy bűnös teremtmény vagyok, aki kegyelemre szorul, akinek korlátai vannak, aki ki van szolgáltatva itt a világban is, a sokféle nyomorúságnak, meg a maga életébe is, leginkább a halálnak. Ki vagyok én? Elég vagyok magamnak? Hát nem vagyok elég. Minimum Istenre szorulok. Egyébként aztán rájön az ember, hogy nem csak Istenre szorul, hanem egyébként egymásra is rászorulunk. Szükségünk van a gyülekezetbe is egymásra, mert szükségünk van valakire, akinek szolgálhatunk, például. Meg szükségünk van arra, hogy nekünk is olykor szolgáljanak, szeretetben, nem? Szükségünk van közösségre, mert ahogy a Ripacsokban énekli Garas meg Ken, hogy egyedül nem megy. Hát rájön az ember erre, hogy egyedül nem megy. És... Valahogy, testvérek, azt hiszem, hogy akkor záródik ennek az önelégültségnek a korszaka, amikor így mindez úgy valahogy összeadódik az emberbe, úgy, és akkor aláhúzza és összeget von, és azt mondja, hogy én megtérek. Tehát én elfogadom a kegyelmet, és visszatérek a Krisztus véréért az Istenhez. És mert nekem szükségem van rá. Értitek? Már rájön az ember, hogy szükségem van rá. Nem azt mondom, hogy elég vagyok én magamnak, hanem, hogy nem vagyok elég magamnak. Szükségem van rá. Mindenestől. És akkor az ember mit kezd? Elkezd például a Bibliát olvasni. Mert szükségem van az Istennek a szavára. Az ő bölcsességére. Nem vagyok elég ahhoz, hogy megoldjam az életem problémáit. Jöjjön ő, és adjon nekem tanácsot, hogy hogy legyen. Elfogadom Isten, mint az értékrendemnek az alapját. Elfogadom őt, mint megváltómat, aki átvisz majd engem a halálon, és újjá fog teremteni. Nekem szükségem van rá. Szükségem van naponta a békességére, az erejére, a megbocsátására, hogy megnyugtassa a lelkiismeretemet. Szükségem van a biztatására, hogy erőt nyerjek, hogy az Ézsaiásnál olvastuk, hogy az erőtlenek, a legkülönbek is megfáradnak, ők is átélik a gyengeséget, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, és szárra kelnek, mint a saskeseik, nekem szükségem van rá. Nem vagyok elég magamnak. És szerintem úgy van ez, hogy minél öregebbek leszünk, nem azt mondtam, hogy lesztek,
Tehát minél öregebbek leszünk, szerintem egyre inkább rájövünk arra, hogy mennyire nem vagyunk elegendők önmagunknak. És nem is csak, hogy emberekre szorulunk, hanem Jézusra szorulunk, az Úrra szorulunk. És nélküle mi semmik vagyunk. És ez az igazi. És amikor idáig érünk, és megtagadjuk, és föladjuk ezt az önmagunknak való elégségességet, vagy úgy is mondhatnám, hogy önelégültséget, csak az a magyar nyelve mást jelent, amikor föladjuk ezt az önelégségességet, ami egyébként önelégültséggel is jár, akkor valahogy akkor leszünk boldogok, akkor leszünk szabadok, akkor leszünk hálásak, akkor valahogy a helyünkre kerülünk, és az Úr áldása megnyugszik rajtunk. Mikor ér véget? Hát akkor, amikor az ember megtér. Akkor véget ér ennek az önelégségességnek a korszaka, és elkezdődik az, hogy már nem vagyok elég önmagamnak. Sőt, semmi vagyok. Az Úrra van szükségem, Krisztusra van szükségem, az Istenre van szükségem. Olyan jó, ha ezt el tudja végezni bennünk az Úr. Hát végezze el az ő dicsőségére. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzuk. Úrunk, a velünk született romlottságot nagyon jól ismered. Te a szívek vizsgálója vagy, és látod, hogy ott él bennünk ez a hajlandóság, ez a gondolat, ez az érzés, hogy mi elegendők vagyunk önmagunknak, nincs rád szükségünk. Látod, hogy éveket, évtizedeket tudunk leélni ebben a hitben, ebben a tévhitben. Köszönjük néked, hogy te munkálkodsz bennünk, és a gyakorlati élet során is megtapasztaltatod velünk, hogy mennyire nem így van, mennyire nem vagyunk elegendőek önmagunknak, de köszönjük néked, hogy aztán eljönnek a Bibliával való szembesülés pillanatai, amikor megértjük, hogy te vagy a teremtő, amikor megértjük, hogy a mi teremtőnk is vagy, amikor megértjük, hogy te vagy a gondviselő, fenntartó, akkor megértjük, hogy szükségünk van a te kegyelmedre, és azt is megértjük, hogy ezért te hoztál áldozatot fiat személyében. Köszönjük néked, hogy elvezetsz minket lépésről lépésre oda, hogy feladjuk a magunk önelégségességét, és elismerjük a magunk végső szükségben lételét. Mert mi minden porcikánkkal, minden egyes töredék pillanatban valljuk ezt, hogy rád szorulunk. Mi semmik vagyunk nélküled. Meg se tudnánk mozdulni. Egy szót sem tudnánk mondani, gondolkodni se tudnánk, semmit nem tudnánk, nem lennénk, ha te nem tartanál fönn bennünket. Köszönjük néked, hogy rávezetsz bennünket erre is, ha kell, megalázol bennünket, de köszönjük, hogy ha már megaláztál, mert így tanultuk meg a legnagyobb leckét, az, hogy te rád szükségünk van, és semmik vagyunk nélküled, de veled minden lehetséges. Köszönjük néked, hogy általad át tudunk ugrani a kőfalon, általad a lehetetlen is lehetségessé válik. Általad átkelünk még a halál folyóján is, és az örök életbe jutunk. Általad van lelkiismereti nyugalom, általad van békesség, van erőmegújulás, van derű, van szabadság, van boldogság itt és örökké. Segíts, Urunk, hogy egyre jobban megerősödhessen a szívünkben rád szorultságunknak a tudata, és add, hogy egyre inkább úgy éljünk, mint akik tudatában vannak ennek, és ennek fényébe élnek, ezért olvassák a Bibliát, ezért jönnek gyülekezetbe, ezért imádkoznak, és mindig, mint koldusok jönnek oda hozzád, mert tudják, hogy ott van nálad, amire szükségünk van. Köszönjük, hogy így jöhetünk most is eléd. Kérünk téged arra, hogy segíts most a mi népünknek ebben a helyzetben, hogy feléd tudjon fordulni, hiszen a nyavaják, a betegségek, ragályok azért jönnek, hogy ezekben elkezdjünk téged keresni. Átélve a gyengeségünket, a tehetetlenségünket hozzád forduljunk. Segíts a mi népünknek ebben, Urunk. Kérünk téged azokért, akik megbetegedtek, hogy légy az ő gyógyítójuk, légy az ő megerősítőjük. Imádkozunk hozzád mindazokért, akik a gyógyításon fáradoznak, az orvosokon, a
a kutatókon, ápolókon, ápolónőkön, kérünk, hogy légy segítségül nekik. Kérünk téged arra, hogy ha lehetséges, állítsd meg ennek a ragálynak a terjedését, mert e fölött, a vírus fölött is te vagy az Úr, minden fölött te vagy az Úr. Köszönjük, hogy ezt is tőled kérhetjük, és tőled várhatjuk. Segíts bennünket, hogy a szükséges óvintézkedéseket megtegyük, hogy bízunk benned, és tartsuk szárazon a puskaport, vagyis, hogy a mi dolgainkat kellően óvatosan tegyük, de közben bízunk benned, mert neked semmi nem lehetetlen. Köszönjük néked, hogyha bármelyikünk megbetegszik, akkor a betegségben is rád támaszkodhatunk, rád hagyatkozhatunk. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk azokért, akik nem ettől a vírustól, hanem más betegségtől szenvednek, kórházban vagy otthon. Kérünk, légy gyógyítójuk, légy megerősítőjük, és védd meg őket, ha lehetséges, egy újabb támadástól, vírusfertőzéstől. Kérünk téged arra, hogy tekints minnyájunk életére, a gyermekekre, vondd az ő szíveiket is önmagadhoz. Kérünk, áld meg gyülekezetünket, segíts, hogy ebben az időben ki tudjunk tartani melletted, és egymás mellett is, szeretetben és hűségben. Imádkozunk hozzád a többi keresztény testvéreinkért az országba, akik talán más egyházakban is vannak. Kérünk, tartsd meg a te népedet, és add, hogy békességgel és nyugalommal tudjunk járni, és bizonyságot tudjunk tenni ebben a helyzetben is rólad, és a te szeretetedről, és a te hatalmadról. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet. A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy tekintettel a járványra egyházunk zsinata is rendelkezett, és különböző intézkedéseket kellett nekünk is bevezetni. A most kezdődő időszakban gyülekezetünkben egyetlen gyülekezeti alkalmat tartunk, ez a vasárnapi istentisztelet. Tehát 9 órakor és 11 órakor tartunk minden vasárnap istentiszteletet. Erre az alkalomra azokat hívjuk és várjuk inkább, akik nagyszülők, illetve hát lehetnek fiatalabbak is. A másik csoportban majd a 11 órás azokat, akik éppen még szülők, és vannak gyerekeik. Tehát inkább azokat a fiatalabb generációt szeretnénk. Hát valahogy meg kell osztani a testvéreket, mert nem lehetünk itt 100 főnél többen. Úgyhogy ez legyen, hogy erre az alkalommal jöjjenek az idősebb testvérek, arra meg jöjjenek a fiatalabbak. Még amikor úgy volt, hogy a gyerekeknek iskolába lehet járni, mi is azt gondoltuk, hogy lesz gyerekistentisztelet, tudunk gyerekistentiszteletet is tartani vasárnaponként, és akkor azt mondtuk, hogy a gyerekes szülők a második istentiszteletre jönnek, de időközben kiderült, hogy nem lehet a gyerekeknek iskolába menni, és itt is úgy látták a feleségem elsősorban, illetve hát vele együtt aztán a gyerekmunkások is, hogy jobb, ha nem tartunk gyerekistentiszteletet, ha iskolába nem mehetnek, ide se jöjjenek, és a hétközi alkalmak is elmaradnak. Ez igaz a nagyifire, a kisifire is igaz. Igaz a keddi hittanórákra, igaz a kötelező hittanórákra, igaz a csengettyű zenekarra, igaz az énekkarunkra. Tehát mostantól kezdve egy nem tudjuk pontosan meddig, egy pár hétig biztos eltart ez a helyzet, ezt tudjuk tenni. Mert úgy látjuk, biztosan egyetértünk ebben, hogy a fő védekezés az, hogy egymástól valamilyen szinten kicsit távolabb legyünk. Tehát izolálódjunk valamilyen szinten egymástól. Fizikálisan, lelkileg nem kell izolálódnunk, de legalább fizikálisan ne menjünk annyira egymás közelébe, ha lehetséges. Ezért nem fogok kezet a testvérekkel majd, amikor mennek ki a templomból, és ne hiányolják ezt a testvérek, mindenkivel egy ilyen kedves japán vagy keleti köszöntéssel tudunk búcsút venni. Aki esetleg igényli, annak tudok egy puszit küldeni. Tehát a barátságosságot fent lehet talán így is tartani, sőt, biztos, hogy fent lehet. Ez a zárójelben még ahhoz, hogy mi nem lesz most, hát nem lesz családos körünk se, az is elmarad. Az, hogy lesz-e a nyáron gyülekezeti hetünk, az nem tudjuk, az még elég messze van. Úgyhogy azt beszéltük Gyurival, hogy a március 31-ig tartanak a jelentkezések, hogy adják le a testvérek azért, akik jönni akarnak, adják le a jelentkezést, de abban a tudatban, hogy nem biztos, hogy el tudunk majd menni. Reméljük, hogy el tudunk azért, de nem biztos. Viszont később már nem tudunk jelentkezni. Tehát most zárjuk le, ez már benne vagyunk, zárjuk a jelentkezésünket március 31-ig, és aztán majd meglátjuk, hogy hogyan tovább. Annyit hirdetek még a testvéreknek, hogy igyekszünk megoldani az Isten tiszteleteknek a közvetítését, internetes közvetítést. Eddig is tudjátok, hogy a honlapunkon rajta volt és el lehetett érni a hangot, de most próbáljuk, hogy ne csak hang legyen, hanem kép is legyen. De ez nem, még nem tisztult ki teljesen a dolog, és legyen egyenes közvetítés, ha jól. Hang egyenes közvetítésünk már van, kép még nincs. Jó. Tehát ha valaki otthon marad, menjen rá a honlapunkra, és ott keressen rá erre az információra, ott lesz látható, meg lehet találni. Tehát vagy csak hangot hall, vagy majd lát képet is, ha sikerül. Ha nem, akkor csak hang közvetítés jön, de az egyenesbe fog jönni. Egyébként is minden információt a honlapunkról fognak tudni meríteni a testvérek. Ott igyekeztünk már most is megjelentetni valamit, aztán mindig tisztul egy kicsit a kép, és le fog tisztulni egy pár napon belül szerintem minden információ, és ott van a honlapunkon mindjárt az első oldalon a legfontosabb tudnivalók. Tehát ezt nem használják a testvérek, ezt a honlapot, ha eddig nem használták volna. Hirdetem még azt, hogy mivel ugye nem járunk templomba, ez azt jelenti, hogy vagy hát járunk, reméljük, hogy azért járunk, de nem biztos, hogy mindenki mindig úgy fogja érezni, hogy most el kell jönnie. Viszont a gyülekezetnek csak fenn kell maradnia, ezt gondolom mindenki megérti, tehát adományokra szükségünk van. Nem tudunk itt a persejbe tenni, akkor hova tegyük? Azt kéri a pénztárosunk, János, illetve Lajos, hogy átutalással teljesítsék a testvérek. Tehát ha valaki szeretne a gyülekezet élethez hozzájárulni, akkor banki átutalással tegy, és írja rá, hogy ezt ő persejpénznek gondolta, vagy adománynak. Ugyanez érvényes az alapítványra is, az orgona adományokra is, hogy ott is próbálják meg, aki tudja, tehát aki nem, az be fogja hozni, de próbáljuk meg ezt, hogy oda is átutalással teljesítsük a vállalásainkat. Egyébként, ha már itt az orgonánál tartunk, ott van a karzaton fönt az orgonánk. Hét elején meghozták, hát ez még nem minden alkatrész, de dugig van a karzat, aki akar föl, mert csak ne menjen be, lezártam ott a székekkel, csak ne menjünk be közé, mert ott rendben van minden lerakva, és nehogy összekutyuljunk ott valamit. Még van egy nagy kocsi, ami majd még jönni fog, de az már csak akkor fog jönni, amikor reméljük, hogy az orgona elkerül innen. Reméljük, hogy elviszik minél előbb, és akkor tudjuk elkezdeni a felépítést. Tehát ez is, hála Istennek, most már itt van, megérkezett. Imádkozzunk ezért is, hogy minél előbb megoldódjon ez a dolog. Imádkozzunk az Úrhoz, és legyünk gyermeki bizalommal iránta. Ebbe a helyzetbe úgy is, hogy megőriz minket, vagy megállítja ezt a dolgot. Mindenesetre, hogy legyen meg az ő akarata. Békességbe hordozzuk el Istennek a gondviselését. Örüljünk, ha kapunk olyan ajándékot, és legyünk kitartóak a nyomorúságban, hogy mondja, és türelmesek, hogy a Heidelbergi K.T. tanítja nekünk. És közben, hogy az imádságban említettem, tartsuk szárazon a puskaporunkat. Cromwell, ugye a nagy angol államférfi, az angol köztársaság Lord Protectora volt. Az 1500-as évek végén született, 1600-as évek közepén halt meg. Ő mondta ezt a katonáinak, hogy bízzatok az Úrban, és tartsátok szárazon a puskaporotokat. Úgyhogy nekünk is ezt kell tenni, hogy bízunk az Úrban, és imádkozunk, és közben igyekszünk betartani azokat a rendszabályokat, amik óvnak minket is, meg másokat is esetleg tőlünk. Mert itt nem csak rólunk van szó, hanem arról is, hogy esetleg mi ne adjunk tovább valami betegséget, különösen idősebb testvéreinknek. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.